Most egy hosszú ige szakaszt szeretnék boncolgatni, de nem olvasom fel az egészet. Józsué 7. és 8. fejezete. Tehát Józsué 7-8, ez az Aj városának a bevétele. Tehát a Józsué 7-1-től így hangzik Isten igéje. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zéra dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból, ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áben mellett van, Bételtől keletre, és ezt mondta nekik: menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, ezt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2000 vagy 3000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda népből mintegy 3000-en, de megfutamodtak Aj emberi elől. Megöltek közülük Aj emberi mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arcra földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port intettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellensége előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Itt ebben az igében tudjuk, hogy volt a Jerikónak a bevétele. Emlékszünk arra a történetre, igaz, hogy oda mentek Jerikó elé, azt mondta Isten, hogy 7-szer körbe kell járni Jerikót, a 7. nap meg, tehát minden nap 1-szer körbe kell járni, a 7. nap pedig 7-szer körbe kell járni, és nagyot ordítatok, és Jerikó falai leomlanak. És mindenki előtt, amikor leomlott a fal, akkor be tudtak menni, és gyakorlatilag kiirtották Jerikónak a városát, felégették, és minden holmiát elégették. Ezt kapták parancsba. És utána jön a következő, az Aj városának a bevétele, amikor gyakorlatilag már egy ilyen óriási szabadulás után voltak. És itt történt egy olyan dolog, hogy én sokat gondolkoztam ezzel, hogy hogy lehetséges ez. Hát mi is történt? Hát kémeket küldött ki Józsué Aj városához. És ez hasonló kémek voltak, mint amikor az Izrael egész földjét kémkedték ki, hogy nézzék meg, hogy milyen az a föld, tudjátok a 12 kémet, amikor kiküldték egész Izraelnek a feltérképezésére. És akkor, amikor visszamentek azok a kémek, akkor azt mondták, 2 kivételével, hogy ez bevehetetlen. Mert látták a jól termő földet, a szőlőket, meg a gazdagságot, de látták az óriásokat is, látták akár Jerikó falait, a népet, a hatalmas erős sereget, és azt mondták, hogy ezt nem lehet bevenni. És ott mi volt Istennek az akarata? Emlékeztek rá? Hogy vegyük be Kánaán földjét. És ketten ismerték föl Istennek az akaratát, mert demokrácia volt, 10-2 ellen, tehát leszavazták, és akkor nem azt tették, amit Isten akart. Itt meg mi történt? Megint csak kémeket küldött Józsué, bementek megnézni, nem az egész Izraelt, itt csak egy várost, és azt látták, hogy kicsi ez a város. Tehát pont az ellenkezője. És azt látták, hogy be lehet venni ezt a várost. Mert kevesen vannak, és nem is kell az egész seregnek oda menni. Hogyha az egész sereg ment volna, akkor valószínűleg bevették volna, de elég egy kicsi kis a seregnek egy részét oda küldeni. És hát kikaptak. Nagyon csúfosra megfutamodtak, és elmenekültek onnan. Itt Isten volt velük. Isten az volt az akarata, hogy ne menjenek oda, ne vegyék be, és ők meg úgy látták, hogy ezt be tudjuk venni. Itt az első kérdésem az, hogy van, amikor mi is áttérünk dolgokat, tehát hogy nagy csodákat, hogy szabadítását Istennek, hogy Nem érezzük néha úgy, hogy megy a szekér. Hogy, hát ez megy ez nekem. Amikor volt, érettségiztek most többen is így közülünk, és valakinek jól sikerült az érettsége. Vagy az évvégi bizonyítvány is jó lett, többeknek vagy kitűnő, vagy közel kitűnő lett. És amikor voltunk a egyetemen, Dávid fiammal, akkor hoztak egy ilyen képet, hogy egy hajó, egy tökéletes érettségi, akár kitűnő érettségi, ekkora hajó, ekkora hullám jön vele szembe, az meg az egyetem. Hát erről nem tudtak a gyerekek nyilván, hogy mi vár rájuk, azt utána megtudták. Tehát, hogy itt is, amikor azt hitték, hogy megy a szekér, hogy fog ez menni nekünk, és elküldték ezt a népet. Tehát először ez van benne, hogy tudhatták-e, hogy Isten nem lesz velük? Ki lehetett volna ezt védeni valahogy? Megtettek-e mindent? Hát jó kérdés, nem? Mert előtte parancsba adta Józsi, hogy mindent írtsanak ki, hogy, és meg is tették látszatra, mert gyakorlatilag abban az egész nagy sokaságból igazából pár apróságot vettek el. Egy köntöst, egy kis aranyrudat, meg egy kis ezüstöt, és az a nagy népből, nagy seregből egy ember vétkezett. Tehát nem sokan, csak egy valaki. Hogy ki lehetett volna ezt védeni, és hát igazából nem biztos, hogy ki lehetett volna védeni. Mert lehet, hogy ennek meg kellett történnie. Hogy napvilágra kerüljenek azok a dolgok, amik rejtve vannak. Hát ez a kivédés, hogy ki lehet védeni a bajt. Tegnap előtt voltunk Laciéknál házi körön, és akkor mentünk az a Gáborral, bicikliztünk egymás mellett, szabályosan, szabálytalanul, de mentünk, hazaértünk, Gabi. Szépen elváltunk egymástól, utána a mellette lévő utcában rákanyarodtam egy tökéletes sima útra, kivilágítva elől-hátul, lassan mentem, biciklút, sáv, stb. Megyek, nem is mentem gyorsan, egyszer csak egy óriási recsenés, én meg azt leszem észre, hogy átbukfencezek a biciklimen, és ott vagyok a földön. Kezem leérve, itt nyoma egy kicsit, látszik is rajta, és akkor így, hát egy ordítás is volt, egy jó nagy ordítás, mert senki nem hallotta meg, ugyanúgy egyedül voltam, néztem, hogy csontom megvan, térdemet, leért mind a kettő, nem horzsolt le. És akkor azzal szembesültem, hogy hástek, semmi bajom nincs, ez a pár kis jel kivételével. Mi történt? Hát eltört az ülésem. Hogy eltört az ülésem, hátraestem, egy kicsit kormányt megmozdítottam, és abba a keresztbe a kormány, meg átestem rajta, tehát ez volt a történet. Hogy ki lehetett volna ezt védeni? Igaz? Tehát hogy szoktunk beszélgetni, hogy milyen veszélyes dolgokat teszünk sokszor. Hát ez aztán, hogyha lehet veszélytelen dolgot mondani, ez veszélytelen dolog volt. És itt, mégis itt lehetett a baj. De amikor mondjuk nem ez történik, hanem mondjuk egy másik ember okoz ilyeneket. Amikor mész az úton, sokszor nem a vétkesek halnak meg, vagy sebesülnek meg nagyon, azért, mert valaki vétkezett velünk szemben, vagy nem figyelt, vagy telefonját nyomkodta, vagy ittasan vezetett, vagy valami, és vagy ki lehet ezeket védeni. És igazából én azt látom, hogy így, ahogy sokszor van, talán Andi mondta ezt, hogy imádkozik, amikor beül a kocsiba, tehát, hogy Isten oltalmát kell keresni. Mikor kell Isten oltalmát keresni? Akkor nehéz dolog jön előttünk, meg akkor könnyű dolog van előttünk. Amikor, tehát bármikor, mert a könnyűbe is lehet olyan dolog, ami nagyon nagy hatással van az életünkre, hogyha ott lett volna az esésemnél egy oszlop, vagy bármi, ami kiáll a földből, akkor nem biztos, hogy én prédikálok itt. De hál' Istennek nem volt, tehát egy angyalok megtartottak. De amikor nehéz dolgok vannak, ott is lehet, hogy Isten, amikor úgy tűnik, hogy itt a vég, és Isten mégis kezét oda teszi, és megtartja az embert. Tehát, hogy Isten mi oltalmunk és erősségünk. Tehát jó benne bízni. Aztán még egy ilyen példa, ezzel kapcsolatban, és még kettőt is mondhatok. Reggel ott vagyok, viszom a kávémat, egyedül, megint csak, és egyszer csak egy óriási nagy döbbenés. Nézem, hát képzeljétek, egy galamb fölkenődött a üvegre, az ablakra. És akkor abban utána leesett, innen nézem, így vergődött egy kicsit, és akkor kimúlt. És hát mi lehetett itt? Hát egy pár héttel előtte volt, amikor láttuk a másikat is, akkor is ugyanezt történt, hogy de akkor elmentett a galamb, akkor nem múlt ki, és egy ragadozó madár üldözte. És ment a madár, neki ment az üvegnek, és akkor fölkelt, azt ment tovább, lehet, hogy elkapta, nem tudom. Most valami hasonló történhetett, mert ilyen magától nem szoktak csinálni a madarak. Szerintem azt látta, hogy ott van egy kis védett zug, oda be lehet menni, és akkor megmenekülök. És hozott egy döntést, egy rossz döntést, és az életébe került. Mert arra nem volt út. Tehát, hogy itt is, hogy ki lehetett volna védeni ezt a dolgot. Tehát nehéz, amikor, mert volt egy valaki, aki nem sok ideje volt dönteni a szerencsétlen madárnak, mert hogyha valakit üldöznek, akkor ott menekülni kell. De végig is egy rossz döntést hozott, és ez az életébe került. Aztán még, hogy ki lehet védeni, így a vakságról, amikor az ember így nem látja meg a dolgokat, így ezt, hogyha így más mondja el, akkor nem hiszem el, tehát hogyha ez megtörténik, hogy van egy villamos kapcsolószekrény, ez a mi szakmánkban, mondjuk, mint egy ruhásszekrény, úgy képzeljétek el. Tehát teli vannak alkatrészekkel, teli vannak ruhákkal, csak úgy fordítva. És minden szépen berakva, rendbe, és ha egyik polcon egy nagyon büdös, koszos, olajos ruha van. De nekünk egy szétégett vezeték volt ebbe a villamos kapcsolószekrénybe, és a kollégám oda ment hőkamerával előttem egyedül, és nézte a szekrényt, hogy hol van. De nem nézett a szekrényre, csak a hőkamerára. És akkor mutatta, hogy itt el van valami nagyon meleg. Hát kiakadt a műszer, 160 fok, ki mér, hát 160 fok fölött volt. És oda hívott bennünket, és mutatta, hogy nézzétek csak ott lent, ott valami nagyon meleg. És néztük, hőkamerát néztük azt a pontot, és tényleg valami 160 fok. Hát ott szigetelt volt a vezeték, oda nyúlok kezemmel, hát mondaná, ez biztos nincs 160 fok, mondaná, elromlott a műszer, ez hideg. És akkor hát látod, hogy meleget mutat. Na, ott voltunk hárman, néztük azt a pontot, hogy hideg volt. Jön egy másik kollega, aki meg volt bízott annak az egésznek a felügyeletével, oda jön, belenéz a szekrénybe, hát itt el van égve egy vezeték. Hát följebb néztünk 30 centivel, tényleg el van égve a vezeték. Hát hárman nem vettük észre, hogy mi történt. Ott volt az órunk előtt. Így hasonló ez, amikor férj összeveszik a feleségével, és akkor megy a hűtőhöz, hogy mérgébe iszik egy sört. Nézi, nincs egy sör. És akkor hol a sör? Már mondta, hogy harag be a hűtőbe. És akkor mondja a feleség, hát ott van a konzerv mögött. De nincs ott, de ott van. Megnézi, hát ott volt a konzerv mögött. Tehát, hogy amikor az embernek a látása beszűkül, hogy lehet ezt észrevenni, hogy lehet kiküszöbölni ezeket a hibákat. És igazából erre nincs válasz, de csak úgy, hogy oda megalászkodunk Isten előtt, hogy Uram, szükségem van rád a szakmámba, szükségem van rád az életnek az alapdolgaiba, az is, amit tudok, mert észrevenni egy koszos ruhát a szekrénybe, vagy észrevenni egy elégett vezetéket, azt egy gyerek is észreveszi, tehát az nem kell tudomány, ez semmi, és mégsem láttuk meg. Tehát, hogy még az alapvető dolgokhoz is kell Istennek a segítség, hogy Uram, add a te áldásodat, hogy amit tudok, azt meg tudjam csinálni, és meg nem tudok az agybölcsességet, hogy meg tudjam. Na és akkor itt megtörtént ez a dolog, és ez a nagyon úgymond milyen sereg, büszke sereg, vagy győzelmes sereg, aki hát azt hitte, hogy neki megy a szekér, azt írja az ige, ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Amikor azzal szembesültek, hogy nem tudnak győzni. És utána József már hova fordult? Egyből. Istenhez fordult. Tehát nem máshova. De ő fölmérte a problémát. Mert mi volt itt a probléma? Hogy a többi nép, itt le is van írva az utolsó, ennek a szakasznak az utolsó részébe, hogy a többi nép mit hallott Izrael népéről? Hogy Isten velük van. Hogy a Vöröstenger ketté vált, hogy van egy felhőoszlop, vagy egy tűzoszlop vezeti őket, és most itt vannak közvetlen közelünkbe, és még a Jordán is ketté vált, ott is száraz lábbal keltek át rajta, hogy nincs, aki megállítsa őket. És mi történt? 3000 ember megfutamított egy kis város, és akkor azt mondták, hogy itt, hogyha ennek híre megy, hogy Isten velük van, de nem sebezhetetlenek, hanem bárki megölheti őket, meg elpusztíthatják őket. Az Úr ládája nem védte meg őket. Hát akkor nekünk annyi. Ajváros nem tudta volna legyőzni, de tényleg, hogyha összeszövetkeznek többen, akkor tudtak volna győzni felettük. És akkor azt mondta Józsi, hogy leborult Isten előtt, és hát itt volt az, amikor kijelentette Isten, hogy miért volt ez a dolog. Hogy volt egy bűn az életükbe, Izrael népe életébe, ami rejtve volt, ami nem jött elő. És hogy egy kis dolog, hogy van az igében, egy kis kovász az egész tésztát megkereszti. Hogy amikor egy kis dolog így hatással van másoknak az életére. Hát az a 36 ember, aki meghalt, az most lehet, hogy 36 család. Nem tudjuk ott a családi kötelékeket, de azért nagyon sok gyászoló asszonyt, gyereket hagyott maguk mögött, és ennek nem kellett volna megtörténnie. Aztán itt az Ákán bűne, ha jól emlékszem, hogy Géza tartott egy prédikációt nem olyan régen, hogy amikor, hogy ott is, hogy az egész családnak el kellett pusztulnia, és hogy Ákán megvárt az utolsó pillanatot, így emlékszem rá, hogy nem jött napvilágra a kiválasztás folyamata, hogy ez jöjjön, ez a nép jöjjön elő, a másik nemzetség jöjjön elő, ez a törzs jöjjön elő, és akkor utána férfiak álljanak sorba, és akkor lett kiválasztó Ákán. Amikor már rá van mutatva, hogy te vagy az ember, akkor bűnvallást tett. Előtte meg nem jött oda, lehet, hogy más lett volna kimenetel, hogyha már legelén a kegyelem király székéhez járul. De nem tette ezt meg. Tehát napvilágra jött ez a dolog, és gyakorlatilag Ákán, hát tudjuk, meg lett, összegyűjtötték őt is, a családját is, a gyerekeit, fiait, lányait, ökreit, szamarait, mindenét, bevitték egy völgybe, megkövezték és elégették. És akkor megszűnt Istennek a haragja Izrael népe felett. És Ákán igen, hogy Ákánnak a bűne, hogy sokszor nincs a Bibliában, hogy leírva, tehát a rokonságig, az, hogy fölfele, lefele, de itt úgy van leírva, hogy Karbi fia, Zabdi unokája, Zéra déd unokája. Tehát nagyon pontos ebbe volt azonosítva ez az ember. Tehát, hogy fölfele gyakorlatilag négy generáció keresztül kihatott az ő bűne, és lefele meg gyakorlatilag le volt metszve. Tehát senki nem maradt belőle az ő családjából, és tehát gyakorlatilag teljesen ki lett írtva. És jellett gondolkozni, hogy a mi életünkben, mert itt nyilván a mi életünkben ez szellemi oldalról vannak ezek a küzdelmek, nem fizikai oldalról. Hogy vannak olyan dolgok, amik úgy rejtve vannak előttünk, vagy rejtve vannak mások előtt, a szívünkben legbelül, amiket napvilágra kell hozni, vagy napvilágra lehet hozni, és ami akadályozza a mi tovább lépésünket. Ezt mindenki saját maga tudja, meg saját maga tárat Isten elé, de jó, hogyha elcsendesedünk, és időnként tartunk ilyen vizsgálatot. Nem magunkba vájkálunk, hanem Istenhez megyünk, és Istentől kérjük meg azt, hogy Uram, te mutasd meg azt, ami bennem gát, hogy hozzád közeledjek. Hogyha van ilyen. Hogyha van, akkor le kell tenni, meg kell tőle szabadulni. Aztán itt jön a következő, a haditerv, hogy foglalták el Aj városát, Ecsellel foglalták el. És van, amikor nem tudunk direktbe menni bizonyos problémáknak a megoldásába, hanem egy kerülőutat kell választani. Itt az a csel az volt, hogy volt egy fősereg, ami gyakorlatilag félre tették a nyugati városhoz, nyugati falhoz, és Józsué meg a seregnek a kisebb részével szembe vonult a kapuval, és megint gyakorlatilag eljátszották ugyanazt a jelenetet, mint a múltkor. Hogy szembe vonultak, jött az ellenség, és elkezdtek futni. És akkor látták Ai városnak a lakói, hogy fut az ellenség, vagy futnak az izraeliek, akkor azt mondták, az egész nép jöjjön egybe, mindenki ebből a városból, és üldözzük, mert legyőzzük őket, mint a múltkor. Ez is már szokás, igaz? Tehát megszoktuk, hogy legyőzzük Izraelnek a fiait. És futottak utánuk, és ekkor a nyugati részen elhelyezett 30 ezer ember, meg volt még egy 5 ezer ember, lehet, hogy két részre volt osztva ez a nyugati csapat is, ez bevonult a városba, és fölégették. És akkor Ajvárosnak a férfei látták, hogy elől Józsué, azok is visszafordultak már, hogy legyőzzék, hátul pedig ég a város, hogy sehova nincs menekvés, gyakorlatilag kétségbe estek és meghaltak. Így győzte le Józsi Ajvárosának a seregét. Gyakorlatilag visszaszerezte a dicsőséget. Itt már azt mondta, hogy itt a zsákmányt és az állatokat a ti prédátok lehet. Itt már más volt egy kicsit a parancs. Vagy miért volt az a parancs először, hogy mindent el kell pusztítani, és semmi nem maradhat a hadinéptek a kezében. Itt meg miért volt az a parancs, hogy mindent el kell pusztítani, de a zsákmány a tiétek lehet. Istennek a szuverén joga, hogy döntsön. De itt most a harcosoké lett az, ami az összes dolog. Hát Aj királyát azt elfogták, élve is felkötötték. Hát ez volt a harc, és hogy az a kérdés, hogy van ilyen az életünkben, amikor kell győznünk bizonyos dolgok felett, és nem tudunk direktbe győzni. Mert nem lehet. Egyszerűen az a út, amin szeretnénk győzni, az nem járható. Én egy ilyen példát hallottam a kamasz gyerekekkel, hogy a kamasz gyerekeknek győzni kell bizonyos dolgokban. Hát legyen bölcsességünk, hogy válasszuk meg, hogy mibe győzzenek ők. És hogyha a csatának a fő részét andókra hegyezzük ki, ami az ő életük számára fontos, akkor abba győznek, akkor vesztenek. De hogyha olyan dolog tekintünk fő csatának, mi határozzuk meg a csata kimenetelét, ami mellékes, és áldás küzdelmet vívunk velük, például, hogy rakjanak rendet a szobájukban, áldás küzdelmet vívunk, és vesztünk, és van a fő csata, ami igazából úgy tekintünk, mint hogyha mellékes lenne a tanulás, akkor győzhetünk. Mert amit mi kineveztünk valaminek, egy kerülő úton, abba vesztünk, ha mindenki nyugodt, akkor az gyerek. Győztem, szüleit legyőztem, de jó. A másik oldalt viszont ő maga győz, amikor elkezd tanulni. Hát ezt én próbáltam megvalósítani, egyik gyereken is sikerült. A többieknél nem sajnos, de itt is van sikerélmény. Egy dolog, tehát hogy amikor nem direktbe kell szembe menni, de van nagyon sok ilyen dolog, amikor magát a problémára, hogyha rá mutatunk, akkor ott abból nem jöttünk ki győztesen. Például, hogyha valakinek vannak ilyen rokonai, akik mondjuk alkoholisták, vagy valami nehéz bűnbe vannak benne, hogyha annak direkt megyünk neki, akkor nem biztos, hogy eredményt érünk el. De hogyha más oldalról közelítjük meg a dolgot, szeretet oldaláról, gondoskodás oldaláról, vagy bármiről, akkor lehet, hogy előbb-utóbb fölismer, hogy ebben változnom kéne. Ezt nem tudom, hogy elmondtam ezt a történetet, amikor volt egy család, sétáltak együtt, és akkor mögöttük ment a gyerekeik, és a gyerek az anyukájával, és apuka elől részegen, és dölöngélt jobbra-balra, és akkor meghallgatott a kislányát, hogy anya, menjünk egy kicsit távolabb, hogy ne tudják, hogy hozzánk tartozik. Tehát nem direkt bement az apukájának, hanem csak kicsit elhatárolódott tőle, és akkor az apukája azt mondta, hogy amíg a lányom is megtagad engem, és akkor onnantól kezdve soha többet nem ivott. Egy ilyen pici dolog elég volt arra, hogy megváltozzon az élete, és nem direktbe kapta. Hogyha lehet, hogy direktbe kapja, hogy te alkoholista, te rossz apa, meg minden, akkor hát mit tehet szegény? Hát iszik még, mert ezt nem lehet elviselni. De egy ilyen dolog, ez megváltoztatta az életét. Hát ez volt Aj városának a bevétele. Hát sok tanulság van még benne, de azokat most legközelebbre hagyjuk. Most hát boruljunk le Isten előtt is, imádkozzunk.